Egy nő, portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést Regős Judittal, család- és gyermekvédelmi szakemberrel, a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsöde Hálózat alapítójával, egyben 4 gyermekes édesanyával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és ott hagytuk abba, hogy 15 éves távlatban beszélgettünk a kezdetekről, és hogy hosszú évek munkájával egy módszert dolgoztál ki, amit most már meg tudsz osztani másokkal. De beszéljünk egy picit a részletekről. Ugye 20 éve segíted a családokat tanácsadóként, család- és gyermekvédelmi szakemberként, és a sok összegyűlt tapasztalat, gondolom, adta azt, hogy ezt így lehetne jól csinálni, segíteni másokon. De mit akar ez a módszer?
Igen, csak így, ahogy hallgattam, ahogy mondtad, tényleg így végigpörgött bennem ez a 20 év, és hogy tényleg, hogy mit akar. Tehát igazából én mindig azt mondom, hogy ez az én módszerem. Ez nevezzük Regős módszernek. Én nem mondom, hogy máshogy nem lehet jól csinálni, én így csinálom. Úgy tűnik, hogy ez működik, mert egyrészt, hogy 15 éve fennmaradt nehézségekben, Covid alatt, 4 gyerek mellett akkor csak működik, illetve hát azok a visszajelzések jönnek, hogy az embereknek ez tetszik, a családoknak ez jó. Jó, hát az elmúlt időszakban szerintem azért vagy 1000 emberrel beszéltem, és azt gondolom, hogy emiatt mondhatom, hogy ez egy működőképes módszer. Igazából itt ez a fajta biopszichoszociális segítségnyújtás, tehát az, hogy az egyénnek a teljes környezetét segíti ez a rendszer, ami azt jelenti, hogy ha valaki a család alakulás korai szakaszában találkozik velünk, a szülőkházával, akkor még nem kell, hogy, tehát nem úgy jönnek oda, hogy van valami bajuk, hanem gyakorlatilag, mint egy megértő nagy család, kialakul egy olyan bizalmi légkör abban a közösségi térben, a szülőkházában, ahova ő érkezik, ami azért történik meg, mert azok a pedagógusok, akik ott a családokkal, gyerekekkel foglalkoznak, fel vannak arra készítve egy képzésen keresztül, hogy milyen kérdésekkel tudnak úgy megnyitni csatornákat, milyen attitűddel tudnak közösséget formálni, amivel a szülők szívesen mesélnek, és arra is meg vannak tanítva, azt is megtanulják, hogy milyen válaszokból mire tudnak úgy következtetni, hogy gyakorlatilag indirekt módon, még mielőtt nagyobb baj lenne, vagy ők a helyszínen már támogatást tudnak nyújtani, egyfajta szülőtámogatást, vagy pedig a megfelelő szakemberhez tudják irányítani a családokat, hogyha szükséges. És van egy megfelelő szakember hálózat, így a szülőkháza körül, amiben családi tanácsadó, pszichológus, jogász, orvos, de egészen fogorvosig tudunk ajánlani, és akkor tudjuk, hogy jó kezekbe fog kerülni, mint tényleg, mint egy nagy család. És akkor természetesen ezeknek a programoknak van gyerek program része, amik mind-mind úgy vannak felépítve, hogy érzelmileg fejlesszék a gyereket, illetve az egész családot, mert a szülés a gyerek együtt vesz ezen részt. Van zenés, mini muzsika, tornás, izgőmozgó torna, mini művész, a kézműves foglalkozásunk, és emellé szülőknek szóló irányított tanfolyamaink vannak, egészen a munkaerőpiaci integrációi, van arcfestőképzésünk, képzeld, amivel rögtön egy olyan tulajdonképpen szakmát szerez egy anyuka, amit a gyerek mellett is tud űzni, és ezzel pénzt is tud keresni, de van kommunikáció, konfliktuskezelés, vannak workshopjaink.
Hát az élet minden területén pontosan valami fajta fogódzót lehet így adni. Abban a székben, ahol ő számos interjú alanyom mesélt az elmúlt 2 évben arról, hogy mennyire megváltozott az élete, a Covid, a pandémia miatt mennyire másképp kellett dolgozni, másképp kellett a világhoz állni. Nektek, neked milyen változást hozott az életedbe?
Hát ugye először is, akit veszteségért, annál nincsen rosszabb, és részt vettem mindenkinek, aki ilyet átélt. Nekünk ilyen szempontból szerencsénk volt, mert ilyen közeli veszteséget nem éltünk át a Covid által. Elért minket a betegség, a nagylányomnak ilyen long, tehát ilyen hosszú Covidja volt, ami nem volt egy kellemes dolog. Ez volt a negatív része, de az az igazság, hogy nekünk számos pozitív dolgot is hozott ez a 2 év, mert egyrészt már nagyon hiányzott nekem ez az összekapaszkodás, meg hogy így a család és így együtt. Ugye hát elég sok dolgot teszek, meg külföldre utaztam, és akkor így papíron volt róla, hogy nem mehetek sehova. Másrészt pedig így megtanultam valahogy sokkal jobban a mában élni. Tehát, hogy kevesebbet izgulok azon, hogy jaj, mi lesz, és akkor kevesebbet tervezek, hogy akkor előre, 2 évre, 3 évre. Örülök tényleg minden napnak, amikor valami működik, amikor nem történik semmi baj. Örülök a tavasznak, hogy kimehetünk, hogy el lehet utazni, amikor el lehet utazni. Szóval, hogy
ilyen megváltozik az ember szemlélete?
Így van, tehát az enyém. Tehát, hogy én nekem ezt hozta, ami jó dolog. A szülőkháza életében, ugye ott azért egy elég nagy megborulás volt, mert...
Személyesen nem lehetett találkozni.
Hát abszolút, tehát amiket itt most elmondtam...
Ez mind abban a pillanatban lezárult, gondolom.
Ez így van, tehát azért ez egy közösségi tér, egy hálózat, ott voltak a partnerek, a pedagógusok, akiknek azért valahogy fizetést kellett adni, az bölcsődei hálózatot üzemeltetünk most már, és akkor, hogy hát most mi lesz? És hát egyrészt valahogy akkor, nem tudom, én ilyen szempontból szerencsés vagyok, és ez biztos, hogy otthonról hozom, mert nagymamám pont ilyen, hogy amikor nincs baj, akkor mindig szorong, meg jajjaj, amikor baj van, akkor pedig penge, és rögtön tudja, hogy mindent meg fogunk oldani, és vagy én bennem is volt egy ilyen belső biztonság, hogy jó, ez nem tudom, mi lesz, de jó lesz, megoldjuk. És tényleg kitaláltunk közösen egy úgynevezett digitális bölcsödét, digi bölcsi, ami arról szól, hogy először a Facebookon kezdtük el az összes kollégával, akik a hálózatban dolgoznak, hogy reggel 8-tól este 7-ig, ugyanúgy, mintha nyitva lettünk volna, ezeket az előbb említett gyermekprogramokat online élőbe toltuk. Napi híreket mondtam én a COVID helyzettel kapcsolatban, akkor napi mamiként, mert hogy van egy ilyen szerzői oldalam.
Ez egy blog.
Ez egy blog. Igen. Tanácsokat adtam élőben, beszélgettem a szülőkkel, ez nagyon jót tett az én mentális állapotomnak, hogy ne esek szét, és a többiek is azt mondják, hogy nagyon jó volt, hogy volt feladat, és hát szerencsére azért a bölcsödékkel kapcsolatban elég hamar jött a mentőcsomag, mert ott azért ugye a bölcsödéknek normatíva jár, és ugye nekünk szerencsére ez megvolt, így azért nem volt teljes bevétel kiesése, így azért a fenntarthatóságunk valamelyest megmaradt.
Nagyon sok mindent említettél, amiről viszont nem beszéltünk, és globálisan nézve a kérdést, egy érdekes dolog lehet gyermekvédelemmel, családtanácsadással foglalkozó szakember szájából, hogy szerinted mennyire éri meg ma gyereket vállalni? Mert nagyon sokat beszéltünk arról, ha már valaki tervez, ha már valaki vállal.
Hát én azt gondolom, hogy gyereket vállalni mindenképpen megéri, minden szempontból, és nagyon érdekes, mert én tanácsadóként dolgozom a Kopp Mária intézetben, ami a demográfiával foglalkozik, és most pont volt egy kutatás, ami arról szólt, hogy az emberek miért vállalnak gyereket, hogy mennyire anyagi, hogy mennyit számít az anyagi biztonság, és mennyit a mentális plusz, amit ez ad. Persze nyilván nagyon fontos, hogy legyen lakás, ahol él, legyen azért munka, bevétel, de maximális pontszámot az kapott, hogy működjön a párkapcsolat, hogy akkor is vállal az ember gyereket, hogyha
a picit rosszabb a helyzet.
Picit rosszabb lenne tőle. Nyilván, akinek gyereke van, annak nehezebb, úgy tűnik, mintha nehezebb lenne munkát vállalni, mert hogy ott a gyerek. Erről is egyébként megoszlanak a tapasztalatok. Én is arról tudok beszámolni, hogy miatt a gyerekeim vannak. Sokkal koncentráltabban osztom be az időmet, sokkal kevésbé engedek meg magamnak üres járatokat. Szerintem a teljesítményem igenis javult. A motivációm is több, hogy menjek és csináljam, mert ott vannak a gyerekek.
Tehát ez most üzenet a munkaadók számára, abszolút, és egyben.
Hát szerintem egy anyuka az egy remek logisztikailag, hát nem, tök jól tud koncentrálni, nem zavarja a körülmény, hogy sír a gyerek, nem? Szóval
időnyomás alatt tud teljesíteni.
Abszolút. Tehát, hogy empatikus. Ilyen szempontból is megéri, és azért szerintem, ha összehasonlításban nézzük az országokat, akkor azért Magyarországon a családtámogatási rendszer azért nagyon méltányos.
Beszéljünk arról a sok mindenről, amit még csináltok, vagy csinálsz. Nem esett szó a Tegyél Jót jótékonysági programról, amelyben ugye önkéntes családok, vállalatok segítségével élménynapokat szerveztek. Honnan jött ez, miért fontos, hány gyerekhez jut el?
Várjál, mennyi időnk van, mert ez a szívügyem, tehát erről így napestig tudok beszélni. Hát igen, a Tegyél Jót program az a Szülőkháza Családi Központ hálózatból született. Tehát ez tulajdonképpen annak a, nem akartam azt mondani, hogy gyereke, mert még a szülőkháza is kiskorú, de hogy abból született, és gyakorlatilag gyakorlatilag nekem a nulladik ponttól fontos volt, hogy azok az emberek, családok is részesedjenek ebből a programból, akik nincsenek jó anyagi körülmények között, és éppen ezért sikerült már nagyon hamar bekapcsolnom először az önkormányzatot, Új-Budán, ahonnan indult ez a program, és az ő segítségükkel tudtuk már a rászoruló családokat is integrálni ebbe a programba, tehát azok, akik nem tudtak fizetni ezekért a szolgáltatásokért, azok ezt ingyenesen kapták a családsegítő központon keresztül, tehát célzottan azok, akik rászorulnak, és ettől is lett egyébként ez a program az Európai Unió egyik legjobb gyakorlata, erről papírunk is van, mert hogy pontosan ezt a fajta társadalmi vállalkozást és integrációt megvalósítja. És ide kapcsoltuk be az állami gondozott gyerekeket, ilyen családi napokra, először csak 40 gyereket, hogy ők is részesüljenek ebből a nagy családi élményből, és ez annyira a szívünkhöz nőtt ez a kezdeményezés, hogy erre épült rá tulajdonképpen ez a program, és már 500 gyerek van ebben a programban, 12 gyermek otthon az országban, illetve most már az ország határon túlra is eljutottunk, pontosan emiatt az Európai Uniós gyakorlat miatt a Világbankig is eljutott a hírünk, és így kint is jártam Washingtonba, ahol összekötöttek először a gánai kormánnyal, aztán most már Marokkóban is, és ott is.
Ott is van szülőkháza Gánában?
Hát,
vagy egy program?
Remélem. A program az már elindult, és nagyon remélem, hogy idén már arról is hírt adhatok, mert tervezem március végén, hogy kimegyünk, és ott már egy valós szülőkházát fogunk megnyitni Gánában, és ők is be tudnak kapcsolódni ebbe a programba. Úgyhogy a tegyél jót, de akkor tényleg erről szól, hogy tegyél jót. Élményprogramokat szervezünk a gyerekeknek, sport. Tegnap voltunk 21-en a játékszínben.
Tehát kultúra is.
Kultúra.
Program része.
Ez fantasztikus volt a gyerekek arcán látni, hogy mennyire örülnek ennek. És hát most már idén ösztöndíj programot is tudtunk hirdetni pontosan a cégek támogatásának köszönhetően, és hát ugye ennek az egész alapítványnak mögé állt dr. Kemény Dénes, akit talán nem kell bemutatnom, és ez egyrészt egy nagy elismerés nekem, hogy egy ilyen...
Ő nem csak a vízilabda világában tölt be fontos szerepet.
Hát így van, és hanem a mi gyerekeink a szülőkházás tegyél jótos gyerekek életében is, mert személyesen is megjelenik ezeken a programokon rendszeresen, és a gyerekek, mikor látják a Dénes bácsit, akár a, bár nem hívják bácsinak, csak most a Dénest, óriás plakát, akkor tudják, hogy valahogy mi hozzá is tartozunk, és ez nekik is ad egy plusz hitet, hogy ennyire fontosak ők. Tehát említhetném Nyári Károlyt, Vince Ottót, az egész játékszintet, olyan emberek álltak emögé, ami a nevükön túl mutat.
És akkor együttesen lehet valami többet, valami jót tenni. Arról beszéltünk, hogy egy társadalmi vállalkozás, amit létrehoztál az elmúlt időszakban, és egy franchise hálózatot. Tehát ez egy tudatos tervezés eredménye volt, vagy egyik feladat és lehetőség jött a másik után?
Semmiképpen nem volt egy tudatos tervezés egy pontig. Tehát, hogy én tényleg egy ilyen szülőkháza közösségi teret szerettem volna létrehozni az előbb elmondott okokból, és aztán annyira rátapintottam, és jókor, jó helyen, hogy sokan jelezték az országban, hogy ők is szeretnének ilyen közösségi teret, és akkor kezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan lehetne duplikálni, multiplikálni, átadni, és akkor elkezdtem tanulni, olvasni, sok szakemberrel, közgazdásszal, pénzügyi emberrel, jogásszal, vagy ez, hogy más franchise hálózatokat tanulmányoztam. Pont ilyen nem volt, pontosan ezért az a neve, hogy civil franchise, mert ez igazából tényleg nem egy üzleti vállalkozás, bár nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt 15 évben hát nagyon sok embernek sikerült munkát adjon ez a program. Itt azért is inkább a társadalmi vállalkozáson van a hangsúly, mert ez nem egy profit termelő történet nekem, hanem egy tényleg egy olyan társadalmi vállalkozás, ami jó ügyet szolgál, és hogyha mondjuk én is, mint a munkámat ebbe belefektető társadalmi vállalkozó, és meg tudok belőle élni, az jó, de én soha nem egy vállalkozásnak fogtam fel, ami óriás profitot fog termelni.
Hanem egyfajta önmegvalósítást és segítségnyújtást, ha jól értem itt egy az misszió, elmúlt tehát, időszakban, amit elmeséltél.
Inkább egy misszió, ami valahol megtalált engem. Volt, mikor tiltakoztam, mert túl sok volt, de most már egymásra találtunk, és így összetartozunk.
Nem születtél anyának, és ezt nem véletlenül mondom, hiszen 2015-ben ezzel a címmel írtad meg az első könyvedet. Miért volt fontos számodra, hogy könyvet is írj, emellett a sok egyéb mellett, amit elmeséltél, és van-e a tarsolyodban még?
Nekem ez a hobbim, ez az írás. Más kötögetni szokott, vagy keresztrejtvényt fejt, én irogatni szoktam, meg gondolatokat szövögetek. Egyébként képzett verset is írok, majd egyszer lehet, hogy megmutatom a nagy közönségnek. Még nem vagyok rá felkészülve. És úgy tulajdonképpen a Nem születtél anyának című könyvem, az a blog bejegyzéseimnek egy összegyűjtött, átszerkesztett, hozzátett formája, amit azért majdnem, hogy 10 évig írtam, tehát azért nem volt akkora fáradtság, mert volt rá időm, és azóta is folytatom ezt az írást. A következő könyvem is már csőben van, az lesz a címe, hogy Válás vagy Változás. Tehát ez egy...
A beszédes cím.
Igen. Ez inkább a párkapcsolatokról szól, és pontosan erről, hogy miért van az, hogy ha egy repülőről ugye tudnánk, hogy minden jó, nem második, csak harmadik leesik, akkor miért szállunk fel rá? És ha tudjuk, hogy minden második, na jó, harmadik házasság válással végződik, akkor miért házasodunk össze? Persze nyilván a könyvben inkább arról van szó, tehát nem arra biztatom a olvasókat, hogy ne házasodjanak össze, hanem hogy vegyék komolyan azt a boldogító igent, mert ugyan, ha leesik egy házasság, az nem olyan, mint egy repülő, de bizony nagyon komoly érzelmi krízis, traumát okoz, tehát nem olyan egyszerű dolog elválni. Az fáj annak, aki elvált, fáj a gyerekeknek, mindenkinek fáj.
Mindig egy veszteséggel jár.
Az mindenképpen egy veszteség, tehát erről szól a könyv, hogy hogyan tudjuk elkerülni, hogyan tudunk egy kapcsolaton belül megújulni, mik a buktatók, hogyan tudunk változni, illetve ha valamiért tényleg nem megy, akkor hogyan tudunk elválni úgy.
Hogyan tudunk változtatni? Sérülésmentesen, ha jól értem.
Pontosan, és nyilván én nem biztatok senkit válásra, habár én velem is megtörtént, újra házasodtam azóta, és hiszek a továbbiakban is a házasságban. Van létjogosultság a válásnak, abszolút így gondolom, de szerintem, ha akár ezt a könyvet majd elolvassák, vagy foglalkoznának többet azzal, hogy megmaradjon egy kapcsolat, hogy megmaradjon egy család, megmaradjon egy házasság, sokkal kevesebben válnának el.
A Szülők Háza és te számos elismerést kaptál, kaptatok. Családbarát médiáért díj, Eurofund, Best Practice elismerés, Vodafone főállású angyal is voltál, családbarát munkahelyet díjat kaptatok, illetve Pro Families a családokért díjat is kiérdemeltétek. Mit jelentettek, vagy jelentenek neked ezek az elismerések, mi az, ami ebből kifejezetten fontos volt számodra?
Hát igazából mindegyikre nagyon büszke vagyok. Én valahogy egész gyerekkoromban sose kaptam semmilyen kitüntetést. Ugyan nagyon sok szavalóversenyt nyertem, de ez a fajta elismerés így nem talált meg. Úgyhogy mikor az első, sose hittem benne, hogy én egyszer bármilyen elismerést kapok. Nagyon jól esett mindegyik. Nem is tudnám kiemelni, egyiket se vártam. Akkor ott érdekes módon valahogy úgy nem is tudtam úgy megélni, hogy ez mekkora nagy dolog. Most se a kitüntetésért vagy elismerésért teszem, amit teszek, de az idők során megtanultam örülni a jónak, és büszkének lenni arra, amit sok munkával kiérdemeltem.
Sokszor szóba került itt az elmúlt fél órában a siker és a kudarc. Számodra mi jelent sikert, hogyan viseled a kudarcot, melyikhez hogyan viszonyulsz?
Nagyon jókat kérdezel. Talán a kudarc jó viselése az már nekem siker. Tehát, hogy szóval mindig lesznek kudarcok az életben, tehát egyébként én viszont rosszul viselem a kudarcokat. Én nagyon ilyen teljesítményorientált vagyok.
Mondhatjuk így, hogy maximalista, igen.
Tehát én nagyon maximalista vagyok, és tényleg meg kellett tanulnom a kudarcot feldolgozni, meg elfogadni, hogy az ember tényleg hol fent, hol lent, és hogy valahol tényleg ez az egyensúlynak a megtartása az az élet lényege, és ezt gyakorlom. Ha ez működik, az már úgy siker, de persze egy-egy új szülőkháza megnyitása a munkámban, ez siker, akkor egy elismerés, az siker, tehát hogy azért ezek jó érzések, és töltik az embert, csak aztán az ember megy tovább, elteszi, megberegeti egy kicsit a vállát, hogy na, most így ügyes vagy, és az így jól esik, de...
De menni kell tovább.
De menni kell tovább, és a kudarc az ugyanilyen, hogy oké, az ember letörli a térdét, hogy na, most jó pofára estem, aztán feláll,
és akkor is menni kell tovább. Igen. Azt szokták mondani, hogy érdemes kimondani az álmokat, mert akkor nagyobb eséllyel valósulhatnak meg, és hát célokat kitűzni. De említetted, hogy a COVID azért arra megtanított, hogy nem lehet olyan biztonsággal hosszú távon tervezni, mint mondjuk 2020 előtt lehetett. Milyen kimondható álmok, célok vannak most az életedben?
Hát képzeld el, hogy ahogy idősödöm, egyre jobban szeretem a természetet, és egyre inkább vágyódom olyan dolgokra, hogy mondjuk legyen egy kis kertem, ahol gyümölcsfákat metszek, és hogy én magam termeljem meg a kis paradicsomot, paprikát, és ami nagyon jó, hogy a férjem is, aki egyébként újságíró, tehát ő is egy agrár mérnök, neki is pont ugyanez a vágya, és most nagyon örülök, mert hogy ugye lassan felnőnek a gyerekeim, de most megint lett egy közös álmunk, mégpedig ez, hogy legyen majd egy kis háztájgazdaságunk, és most például hétvégén fa metsző leckéket fogok venni.
Tehát képezni magad egy teljesen új területen, és inspirálódni?
Abszolút, és természetesen mindeközben vinni tovább ezt a megkezdett gyereket, tehát nyilván nem fogom ott hagyni, csak már ugye a szülők háza is 15 éves, már őt se kell annyira abajgatnom, mint az
mint a saját gyerek. Gyerekeidet, akik már majdnem mind felnőttek.
Pontosan, tehát, hogy valahogy úgy érzem, hogy most ez az időszak, az elmúlt időszak egy kicsit az elengedésről szólt, meg a átdolgozásról és egy felnőttebb létállapotba hozásáról azoknak a gyerekeknek, vagy engedésének azoknak a gyerekeknek, akiket neveltem eddig, és akkor most egy új életutat álmodok magamnak, amiben sokat kell még fejlődnöm és tanulnom.
Van még valami, ami hiányzik? Vagy most érzed azt, hogy valami hiányzik az életedből?
Ilyenektől félek kimondani, hogy minden oké. Igazából most tényleg jól érzem magam. Tehát egyensúlyban érzem magam, szeretve érzem magam, van inspiráció, de ez sok munka.
Igen, ezen gondolkodtam, hogy és ide kapcsolódik, hogy mi kell egy nőnek ahhoz, hogy egyensúlyban legyen, hogy tevékeny legyen és sikeres. Mert hogy erről beszélünk.
Nagyon sok munka, önreflexió, egyensúly, és gyakorlatilag én ezt tanulom folyton, és úgy érzem, hogy jó úton vagyok, és ezen az úton szeretnék tovább menni, és nem szeretnék ilyen hiányokkal foglalkozni, és azt szeretném megélni, hogy a jó ma van, és nem gondolkozom azon, hogy mi hiányzik.
Legyen akkor ez már a végszó, illetve az, hogy fontos, hogy úgy segítsünk másoknak, hogy az nekik is jó legyen. Talán pontosan. Ez a legfontosabb. Köszönöm a mai beszélgetést.
Én is nagyon jól éreztem magam.
Regős Judit család- és gyermekvédelmi szakember, a Szülőkháza Családi Központ és Bölcsödehálózat alapítója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Köszönöm a figyelmet, hallgassák az Egy Nő Portrét online is, Utasi Juditot hallották.
Hamarosan folytatjuk az Egy Nő Portré műsort Kutasi Judittal.